prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a hallgatókat az új évben, sikeres, eredményes 2024-et kívánunk. Első műsorunkban két érdekes témát érintünk. Elsőként a tőkepiacokkal, a hazai részvénypiacsal indítunk. Mi várható a következő időszakban, mit hozhat ez az év a befektetések szempontjából? Másik témánk pedig egy újonnan debütáló X-tendes tőzsdei sztori lesz. Biztosan sokan követik a cápák között népszerű üzleti showműsort. Az egyik cápával, Balogh Petyával beszélgetünk, aki a Start Holding alapítója, vezérigazgatója.
Ez még mindig a prémium kategória.
Első témánk az új évben, hogy mi történt és mi történhet a tőkepiacokon, elsősorban itt a régiónkban és hazánkban. Vendégünk a vonalban Nagy András, az Erste részvényelemző, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
Hogy nézett ki számotokra ez az év, hogy tudjuk ezt kontextusba helyezni?
Nagyon jól sikerült a 2023-as év összességében a tőkepiacokon, hiszen mind a részvénypiacok, mind a kötvénypiacok nagyon jól teljesítettek, tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 2022-es évnek a fordítottját láttuk. Ugye 2022-ben ott alapvetően egy negatív teljesítmény volt még mind a kötvény, mind a részvénypiacoktól, és hát ezt sikerült korrigálni igazából a 2023-as évben. Ez különösen igaz egyébként Magyarországra, sőt igazából erre a közép-kelet-európai régióra is, hiszen a teljes régióban kiemelkedő részvénypiaci eredményeket láthattunk az elmúlt egy évben.
A BUX Index az 39%-ot emelkedett forintban, és ezután a nagyon komoly emelkedés után hogy látjátok, hogy mennyi értékeltségi tartalék maradt?
Érdekesség, hogy a régióból a román részvénypiac teljesített a legjobban. Itt, hogyha az osztalékot is figyelembe veszük, mert náluk nagyon masszív volt az osztalékhozam, akkor 60% fölötti teljesítmény volt, de hát azért a magyar piacnak sem kell szerénkednie a maga 50%-ával, és hát a lengyel tőzsde is dollárban mérve, osztalékot is figyelembe véve, szintén ilyen 50% körüli emelkedést tudott felmutatni. Nem csak a magyar piac, hanem összességében szerintem a régióra is igaz volt az, hogy az egyik nagy tényező az a hozamoknak a csökkenése volt, ami jelentősen hozzájárult a részvénypiacnak az emelkedéséhez, hiszen 2023 év elejét egy ilyen 9% körüli hosszú 10 éves magyar állampapírpiaci hozam mellett kezdtük, aztán végére ez 6%-ra süllyedt. Ez nyilván okozott egy átértékelődést a részvénypiacon, de ezzel együtt is mi úgy látjuk, hogy mind a magyar részvénypiac, mind pedig a régiós piac az összességében még továbbra is olcsónak nevezhető, kimondottan alacsony átlag alatti értékeltségek tapasztalhatóak még mindig. Hogyha a budapesti értéktőzsdének a BUX indexét nézzük, akkor például az előretekintő paper ráta, ami azt mutatja meg, hogy az egy éves eredménynek hányszorosán forog az adott részvényindex, még mindig csak ilyen 5,3 körül van, ami még mindig nagyon alacsonynak számít. A hosszú távú átlag az inkább ennek közel a duplája, az ilyen 10 körül van. Az elmúlt néhány évre már jellemző egyébként ez a nyomott értékeltség. Szerintünk az egyik tényező, ami majd ezen javítani fog tudni, az, hogyha beindul a régióban a növekedés. Ugye Magyarországon 2023-ban sajnos egy gazdasági visszaesés, a GDP-nek a csökkenése volt megfigyelhető. Nyugodtan mondhatjuk, hogy recesszióban volt a magyar gazdaság. Ehhez képest, hogy a 2024 az már a növekedés éve lehet. Több tényező is abba az irányba mutat, hogy a real GDP az ismét növekedésnek fog tudni indulni, tehát ez például az egyik olyan tényező, ami miatt arra számítunk, hogy a részvénypiac tovább fog tudni emelkedni az idei évben.
A tavalyi recessziót követően várhatóan elindul a növekedés, viszont az is látszik, hogy a költségvetés az nem lesz tartható. Hogy látjátok, hogy magyar eszközök megítélésére hathat-e negatívan ez a megnövekedett hiány, illetve kell-e tartani attól a befektetőknek, hogy esetleg újra előkerül a tőzsdei cégek megnövekedett terhelése, külön adóztatása?
Hát a költségvetés az mindenképpen továbbra is egy nehéz helyzetben van. Ugye eleve a kamatkiadások azok nagyon megnövekedtek 2023-ban és 2024-ben is rendkívül magas kamatkiadásokkal kell számolni, és ugye ez majd 2025-ben fog csak normalizálódni az MNB-nek a számításai szerint. Ezen keresztül ugye ez még mindig egy jelentős terhet fog az idei évben róni a költségvetésre, miközben azért látszik az, hogy gazdaságfejlesztést azt igyekszik pörgetni a kormányzat, illetve ugye a hadipar is folyamatos megrendeléseket kap a kormányzattól, ugye ezek is jelentős tételt jelentenek a költségvetés szempontjából. A költségvetésnek a finanszírozása szempontjából, tehát hogyha cash flow szemléletet nézzünk, akkor olyan szempontból viszont picit könnyebb helyzetben van, hogy ugye évvégén megindultak az EU-s támogatások. Az egy nagy kérdés, hogy lesznek-e ismételten különadók. Mi abba bízunk, hogy ezek nem fognak ismét előtérbe kerülni. Ugye inkább azt látjuk a kormányzat részéről, hogy picit már ilyen kivezetés irányba mennek a dolgok. Ugye a 2024-es évtől kezdve a bankok, a gyógyszergyártók is már bizonyos kedvezményeket kapnak a különadók alól. A távközlési szektor esetében egyes különadók azok már megszűnnek, más különadókról megszületett a megállapodás, hogy azok már 2025-től fognak kivezetésre kerülni. Tehát talán inkább azt mondanám, hogy abba az irányba mennek a dolgok, hogy nem fog már a kormányzat remélhetőleg újabb különadókat kivetni. Elképzelhetőnek tartom, hogy mindössze egy magasabb költségvetési hiánnyal fog majd operálni a kormányzat 2024-ben.
A 2022 őszi mélypontokat nézzük, akkor több részvénynek a kurzusa is duplázódni tudott a blue chipek közül, ilyen például az OTP, de ilyen a Magyar Telekom is. Tehát egy jelentős rally az, amit láthattunk az elmúlt 12-15 hónapban. Milyen várakozásaitok vannak, mik lehetnek azok a katalizátorok vagy kockázatok, amik akár az idei évben hathatnak ezekre a társaságokra?
Rendkívül profitábilisan tud működni az OTP. Egyelőre még csak az első 9 hónapnak a számait ismerhetjük meg, de ebben egy kiugróan magas, közel 30%-os korrigált saját tőke arányos nyereséget tudott elérni az OTP. A bankoknál elsősorban ez az úgynevezett ROE mutató az, amivel a hatékonyságot, a nyereségességet a szokás mérni, és ez kiugróan magas volt. Ennek az egyik oka az az, hogy a kamasz környezet az az OTP számára kedvező irányba változott. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor Magyarországon ez a 18%-os alapkamatról lecsökkentünk 10% környékére az év végére, és ugye ez a 18%-os alapkamat ez rendkívül magas volt, ez nagyon visszavetette Magyarországon a hitelezést. Így itt van az volt az OTP számára pozitív, hogy elkezdődött a kamatoknak a normalizálása. Ezzel szemben a külföldi piacokon, főként például az eurozónás országokat, ahol jelen van az OTP, ott pedig a kamatoknak az emelkedése volt megfigyelhető, ott pedig ezekből tudott az OTP profitálni. Tehát hogy azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az összes országban, ahol az OTP jelen van, az OTP számára kedvező irányú változások történtek a kamatokban. A másik tényező, ami meg szokta határozni a bankoknak a működési környezetét, az pedig az, hogy hogyan alakul az úgynevezett céltartalékképzés, tehát hogy a nem teljesítő hitelportfólió az hogyan alakul. Ez jellemzően a munkaerőpiaccal szokott együtt mozogni. Ez idén is így történt, tehát hogy azt láthattuk, hogy mivel a munkaerőpiac az mindenhol nagyon feszes maradt, nagyon alacsony volt a munkanélküliségi rátának a mértéke, így a hitelportfóliók azok jól teljesítettek, nagyon alacsony céltartalékképzést kellett az OTP-nek is alkalmaznia, de ez összességében elmondható az európai bankszektor egészéről is. Sőt, korábbi céltartalékokat is vissza tudott írni az OTP, tehát hogy összességében egy kimondottan jó működési környezet volt számára 2023. Arra számítunk, hogy 2024 is még kedvező környezet lesz, viszont valószínűleg már nem ennyire kiugró mértékben, mint 2023-ban láthattuk. A Magyar Telekom esetében az egyik fő katalizátor az majd az lehet, hogy milyen mértékben fog tudni díjat emelni a társaság. Ugye 2023-ban is azt láttuk, hogy az egyik jelentős vállalati esemény az náluk az volt, hogy ezt az infláció követő díjkorrekciót ezt sikerült meglépnie a Magyar Telekomnak. Ez azt jelentette, hogy a tavaszi hónapoktól kezdve a legtöbb szolgáltatás esetében 14,5%-kal megemelték a díjakat, és azért ez jelentősen pozitívan hatott a társaságnak a profit marzsaira, illetve hát az adó hozott eredményre is ezen keresztül. De idén is a jogszabályok szerint egy jelentős emelésre nyílna lehetősége a Magyar Telekomnak, hiszen a 2023-as infláció mértékével tudná emelni a társaság a díjakat. Ez akár ilyen kb. 18%-ot megközelítő érték is lehetne a havi inflációs adatok alapján. Mi azért arra számítunk, hogy ennél kisebb mértékű díjemelést fog a Magyar Telekom alkalmazni. Mi egy 10%-os inflációs díjkorrekcióval számolunk a Magyar Telekomtól. Hogyha sikerülne ennél nagyobb mértékű díjemelést alkalmazni a társaságnak, és azt elfogadtatnia úgymond a piacot, az mindenképpen egy pozitív lenne a társaság életében. Ez ma szerintem elég jelentősen attól fog függeni, hogy a következő hónapokban hogyan alakul a piaci versenyhelyzete a telekommunikáció szektorban. Ugye például a Jettelnek a házatáján ott azért tulajdonosi váltások is vannak, hogy például ennek a lépésnek az eredményeként éleződni fog-e a verseny, vagy például itt a Vodafone Diginek a összeolvadása, az tavaly még nem hozott jelentős versenynövekedést, de hogy idén például, hogy lezárulnak ezek az összeolvadások, fog ennek eredményeként növekedni a verseny. Ugye ez fogja szerintem majd meghatározni azt, hogy a Magyar Telekom milyen mértékben lesz képes díjat emelni. Tehát, hogyha a Magyar Telekomról beszélünk, a másik állandó kérdés az ugye az osztaléknak a mértéke. Ugye egy kimondott osztalékpapírról beszélünk. Tavaly évben ugye bejelentették egy hosszú távú részvényesi ösztönző programot, ha úgy tetszik, egy hosszú távú osztalékpolitikát. Ugye az elmúlt években a kis részvényesek és hát a nagy tulajdonos a Deutsche Telekom között azért elég rendesen ment az adok-kapok az osztalékpolitika kapcsán. A mostani osztalékpolitika azért az egy elég jelentős előrelépés jelentett ebben a témakörben, sokkal kiszámíthatóbbá, és úgymond nagyvonalúbbá tette egyébként az osztalék kifizetést, akár egy részvényenként 35 forintos osztalékfizetés is következhet, illetve hát ugye valószínűleg tovább fogja folytatni a saját részvény visszavásárlásokat is a társaság, itt pedig egy 15 milliárdos összeggel számolunk. Ugye, hogyha részvényekre vetítjük, akkor ez egy 15 forint per részvény lenne, tehát hogy összességében mi egy ilyen 50 forintos részvényenkénti juttatáscsomaggal számolunk a Magyar Telekom esetében.
Tavalyi évben relatív lemaradó volt a MOL, és így teljes részvényesi hozam osztalékkal, illetve árfolyamövekedéssel együtt 22% körül volt forintban. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a nemzetközi olajcégekhez képest viszont felülteljesítő volt, hiszen például az S&P 500 energia szektor az veszteséggel zárta a tavalyi évet. Mi várható a részvénytől az idei évben, mik azok a fő tényezők, amik mozgathatják az olajpapír árfolyamát?
Ugye egy nagyon jelentős osztalék kifizetés volt a tavalyi évben a társaságnál. Ugye 150 forint normál osztalék fölött további 200 forintot fizettek ki, emlékeim szerint rendkívüli osztalékként, és ez dobta meg nagyon a MOL-nak a hozamát. Ha ezt nem vennék figyelembe, akkor önmagában az árfolyam az egyébként egy 8%-kal tudott volna csak emelkedni. Illetve az amerikai cégeknél szerintem azt érdemes megemlíteni, hogy ott sokkal jelentősebb a kitermelési tevékenység, mint a MOL-nak az életében, és ugye ahogy visszaestek az energiaárak, főként az olajárak, ugye az amerikai cégek gyengén teljesítettek, szerintem az az egyik magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy bizonyos értelemben a MOL-nál is módosultak, talán egy picit csökkentek a különadók. Ugye a magyar piacon belül talán azt lehet mondani nyugodtan, hogy a MOL az, amelyiket leginkább sújtanak a különadók. Számításaink szerint csak Magyarországon körülbelül évi 1 milliárd dollár az az összeg, amivel ők a rendkívüli adó formájában hozzájárulnak a költségvetéshez. Ugye itt, ahogy említettem, több módosítás is történt 2023 során. Picit változott az, hogy pontosan miután fizetik, de összességében mi azért azt láttuk, hogy picit enyhülhetett 2022-höz képest a társaságnak az adóztatása. Összességében mi nem vagyunk túlságosan optimisták, azért azt mondanánk, hogy továbbra is több oldalról azt láttuk, hogy egy ilyen harapófogóba került a MOL. Egyrészt maga a környezet az romló, tehát hogy a nyersanyagárak tekintetében is egy csökkenés volt tapasztalható, a marzsok, illetve a petrolkémiai marzsok is inkább csökkentek, és azon a téren azért továbbra is inkább pesszimista a kép. Emellett vannak ugye az előbb említett meg különadók, ugye főként Magyarországról beszéltünk, de hát például Szlovákiában is kell nekik különadókat fizetni, és hát még a tranzitdíjak kapcsán is szorítóban van a MOL, hiszen mind a horvát vezeték felől, mind pedig ukrajnai vezeték felől megemelték számára a tranzitdíjakat, ez pedig a profitnak a csökkenését okozza a társaságnál.
Lemaradó volt a Richter az elmúlt évben. Fordulhat a kocka esetleg 2024-ben? Hogy látjátok?
A Richternél egy erős kettősség volt, hogyha a folyamatok mögé nézünk. Összességében tényleg lemaradó volt, hiszen teljes hozama az nagyjából 10% volt, és ezzel a négy blue chip papír közül a leggyengébben teljesített. Hogyha az organikus részét nézzük, akkor továbbra is a Vrijlernak az amerikai növekedése az kiemelkedő, hiszen bő 30%-kal tudott bővülni. Szintén ugye itt első 9 hónapnak az adatait ismerjük még, de valószínűleg a negyedik negyedévben is tovább folytatódott ez a fajta bővülés. És azzal számolunk, hogy ez a folyamat ez 2024-ben is tovább fog folytatódni, tehát továbbra is az Amerikából származó profit az jelentősen növekedni fog, és hát továbbra is a Vrijlerből származó royalty lesz majd a profitnak az igazi húzó tényezője, a mi véleményünk szerint a Richternél. Egyébként éppen ez szerintünk az egyik nagy kockázat a társaságnál, hogy nagyon egy lábon kezd állni a Richter, hogyha megnézzük a profitnak a szerkezetét. Ami miatt 2023-ban viszont gyengébben teljesített a Richter, az inkább a pénzügyi folyamatok, elsősorban a devizáknak a mozgása volt. Ugye alapvetően egy exportorientált cégről beszélünk, árbevételének 90%-a az külföldi piacokról realizálódik, tehát ilyen szempontból a Richternek az kellemetlen volt, hogy a forint az erősödött 2023-ban. Ugye 2023-as évet azt nagyjából egy 400-as euróforint mellett kezdtük, év végére pedig 380-ra erősödött a forint. Ez önmagában is kedvezőtlen volt a Richter számára, és emellé jött még a rubelnek a gyengélkedése, ami még extrába negatívan hatott a pénzügyi sorra. Mi arra számítunk, hogy azért ezek a folyamatok nem fognak már tovább tartani, és egyébként, hogy mekkora fordulat következett be a pénzügyi eredmény tekintetében, ugye 2022 az egy kimondottan jó év volt a Richternek, ott minden deviza számára kedvező irányba ment, ott egy bő 50 milliárdos pénzügyi nyereség volt ebből, 2023-ban viszont közel 20 milliárdos veszteség keletkezett a pénzügyi eredmény soron. Tehát ugye ezek a mozgások voltak azok, amik szerintem okozták azt, hogy a Richter alul teljesítő volt tavaly. Idei évben azért ekkora devizamozgásokra már nem számítunk, és sokkal inkább az organikus folyamatok, például a Vrijlernek a növekedése lehet a meghatározó történet a Richternél.
11,5%-ot veszített az értékéből Glostek. Az árfolyam csökkenésével párhuzamosan vonzóbbá vált-e a papír értékeltséget? Illetve mik azok a kihívások, illetve lehetőségek, amik az idei évben materializálódhatnak?
Nagyon jellemző az, hogy amikor a nagy papírok, a large cap-ek jól teljesítenek, akkor azért a kis kapitalizációjú papírok azok háttérbe szorulnak, kevesebb figyelmet kapnak. Ez szerintem összességében is jelen volt azért 2023-ban a magyar piacon, tehát hogy rendkívül nagy sztorinak kellett ahhoz lenni egy kis papírban, hogy arra felfigyeljen ebben a környezetben a piac. A Gloster esetében szerintem a legnagyobb kihívás és egyben lehetőség is, az az, hogy ugye eddig egy jelentős akvizíció stratégiát folytatott a társaság, 10 akvizíciót hajtottak végre az elmúlt évek alatt, és most kezdődik az az időszak, hogy ezeket a felvásárolt cégeket, ezeket össze kell tudnia szervezni a csoportnak, és el kell kezdeniük ténylegesen egy csoportként működni, és ki kell használni az ebben rejlő szinergiákat. Tehát szerintem ez az átalakulás és ez a racionalizálás lesz 2024-nek a legnagyobb kihívása a társaság számára. Szerintem az az akvizíció stratégia, amit folytattak az elmúlt években, ez picit háttérbe fog majd szorulni, és inkább a belső folyamatoknak a racionalizálásáról fog szólni az ide.
Csökkent az infláció és az alapkamat 2023 során. Tudjuk, hogy decembertől már lényegesen alacsonyabb kamatozás hozam mellett érhetőek el a prémium lakossági állampapírok is, viszont az OTP-t se lehet már 10 000 forint alatt megvásárolni. Joggal adódhat a kérdés, akkor most részvények vagy kötvények állampapírok irányába érdemes elindulni itt az idei évben?
Én inkább a részvényeket preferálom ebben a lehetőség halmazban, azért, mert hogy a kötvényeknél túl nagy mozgásteret én már nem látok lefelé, tehát hogy jelentős hozamcsökkenésre én nem számítanék a hosszú magyar állampapírok esetében. Viszont, hogyha tényleg megvalósul az a növekedés, amire azért számítani lehet a magyar gazdaság esetében, az önmagában is pozitív lehet a részvénypiac számára, illetve ahogy említettem is, továbbra is alul értékeltnek, olcsónak tartjuk részben a régiót, részben ezen belül a magyar részvénypiacot is, tehát szerintem értékeltségi szempontból jelenleg a részvénypiac számára kedvezőbb a környezet, és mi azért továbbra is arra számítunk, hogy a magyar részvénypiac az valószínűleg nem fogja tudni megismételni a 2023-as kiemelkedő évét, de ettől is még egy jó évet tudhat majd 2024-ben felmutatni.
Köszönjük a beszélgetést Nagy Andrásnak, az Erste részfényelemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.